Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Helyi idő szerint ma érnek véget az idei választások az Egyesült Államokban, ahol a legnagyobb figyelmet értelemszerűen az elnök választás övezi. Ez nem véletlen, hiszen a két jelölt nem csak a választásokat eldöntő csatatér államokban, hanem országosan is fej-fej mellett halad, írta körképében az Index. Voltak olyan országos kutatások, ahol a jelöltek ugyanúgy 48-48% ponton álltak előzőleg, de olyanok is, ahol hajszállal a demokrata Kamala Harris, míg más országos kutatásokban a republikánus Donald Trump vezetett. A digitális adóztatásra vonatkozó csomagot is megvitatják az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácsülésén, közölte Varga Mihály Brüsszelben. A tárcavezető a magyar elnökség egyik nagy sikerének nevezte a csomag lezárását eredményező kompromisszumot. Elmondta azt is, hogy megvitatják a Draghi jelentés adózásra vonatkozó megállapításait is. Nagyon népszerű a családi adókedvezmény. A 2011-es ismételt bevezetése óta a kormány 3600 milliárd forinttal tudta segíteni a magyar családokat, jelentette ki a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Koncz Zsófia emlékeztetett, a tervek szerint a duplájára emelik az összegeket 2025. július 1-től és 26. január 1-től két lépcsőben. A támogatás mértéke egy gyermekes család esetén a jelenlegi havi nettó 10 000-ről 20 000 forintra, két gyermek esetében havi 40 000-ről 80 000-re, három gyerekes család esetében pedig 99 000 forintról 198 000-re emelkedik majd, ismertette az államtitkár. Az energiahatékonyságról szóló törvény a piaci szereplők mellett a közintézmények számára is előírja egyes energetikai adatok közlését a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal számára. Az év végéig csak nem 4 000 közintézményt levélben értesítenek a teendőkről, valamint online bejelentő felület működtetésével segítik az adatszolgáltatás folyamatát. Az idei első három negyed évben 8709 új lakás épült, 19%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 14551 volt, 2,3%-kal elmaradt a tavaly január-szeptemberitől. Az építési engedélyek fővárosi visszaesését mérsékelte a vidéki növekedés. Megkezdődtek a keleti pályaudvar váltókörzetének felújítását célzó munkálatok, a hónap végéig közel 200 fa aj cseréjét hajtják végre a pályaudvar váltóiban, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt emlékeztetett, idén 140 éves a keleti pályaudvar, az év második felében pedig két váltókkal kapcsolatos kisiklás miatt is a hírek főszereplőjévé vált, ezért döntöttek arról, hogy fel kell gyorsítani a már korábban eltervezett keleti programot. Az utazóközönség visszajelzései alapján változnak, egyszerűbbé válnak a kutyák és gazdáik utazására vonatkozó szabályok a MÁV-nál. Mostantól minden helyjegyes vonaton szállítható kis és közepes termetű, tehát 20 kg-nál nem nehezebb kutya, zárdoboz nélkül, csupán póráz és szájkosár használata mellett. Emlékeztettek, a nyári és koraőszi időszakban tesztjelleggel már ezekkel a kedvező feltételekkel szállíthatták kedvenceiket az utasok a balatoni Intercity-ken és az Express vonatokon. Öt közlekedési szakszervezet részvételével megalakult a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója, az erről szóló alapszabályt tegnap írták alá a felek. Tájékoztatásuk szerint a megállapodással a közlekedésben dolgozók egységes érdekképviselete valósulhat meg. Elsőként az OTP jelentette be, hogy a kormány által szabott határidő lejártával januártól áthárítja a lakossági ügyfelekre a tranzakciós illeték nyári emelését. A kormány korábban december 31-ig vezetett be díjstoppot a lakossági ügyfeleknél, és eddig nem jelezte, hogy ezt az időpontot meghosszabbítaná. A bankon belül más ügyfélszámlájára a korábbi 3,1% helyett 0,45%, még bankon kívül 0,35% helyett 0,5%-os díjat alkalmaznak majd. A bank a maximális díjmértékeket és a készpénzfelvétel díját is megemeli. A Német Szövetségi Ügyészség közölte, a kelet-németországi 100 országban és Lengyelországban őrizetbe vették egy szélső jobboldali terrorszervezet 8 feltételezett tagját, Ausztriában is folytak házkutatások. A 100 szakadárok nevű belföldi terrorszervezethez tartoznak a vádlottak, amely szerintük legkésőbb 2020 végén alakult. Egy militáns csoport, amely rasszista, antiszemita és részben apokaliptikus eszmék ideológiájával jellemezhető, derül ki az ügyészség közleményéből. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban majd mínusz 7 és mínusz 2 fok között, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, önök a szerkesztőt, Tigovics Ernőt hallják. A mai adásban először a 2025-ös év gombájáról lesz szó, utána Afrikába kirándulunk, a gorillák közé, és végül Vojnics András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 57. része hangzik el. Az október 18-ai hétvégén került megrendezésre az országos gomba kiállítás a Soroksári Botanikus Kertben, ahol kihirdették a 2025-ös év gombáját. Az internetes szavazás a következőképpen alakult. A nádi kígyógomba a szavazatok 22,3%-át, a sárga bunkógomba pedig a szavazatok 20,1%-át kapta. A maradék 57,7%-ot a sárga géva gomba zsebelte be. Az év gombájáról Hegyesi Gábort, a Kazinczy Ferenc Múzeum biológusát hallják.
Elég régóta ismerem, hát gyerekkoromtól találkoztam vele, igazából csak felnőtt koromban kóstoltam meg először, annak egy, hogy elég szép, de nem nagyon tudtuk ennek elkészítési módját, furcsa volt, nem mindegy, hogy mikor szedi le az ember, tehát rá kell jönni, mikor friss. Magyarán ezt azért nem árt tudni, mert egész évben látható a fákon különböző állapotában, legtöbbször a régi korhat és sokszor bogarak járt a állapotában, amikor teljesen alkalmatlan az étkezésre. Sokféle ok volt, tehát nem egészséges olyan állapotban megjön, amikor már nagyon sok egyébként büdös bogár, gyászbogarak szeretik, és azok nagyon kellemetlen szagúak tudnak lenni, és akkor már teljesen lehetetlen. Illetve magának a gombának az állaga is egy olyan parafára kezd hasonlítani egyre inkább, tehát nem lesz kemény, mint a legtöbb taplófaj, de körülbelül egy olyan állapotot elér.
Illetve szíjas, szálkás.
Hát igen, de tulajdonképpen törik is szinte, egészen ki tud száradni, és akkor a szaga is kellemetlenné válik, míg friss. egészen kellemes, kicsit gyümölcsös, fanyar, nyersen fanyar íze van, hát nem, és nem nyersen kell megenni. Természetesen csehelsavakat bizonyára tartalmaz, mert hát ugye fákon él ez a gomba, a fák élősködője. Elsősorban az ártéri erdőknek jellegzetes faja, és hát itt a környéken a bodrog mentén ez bőséggel akad. A fűz és nyárfákat, tehát a puha fákat kedveli nagyon, azokon rendszeresen meg lehet találni. Ráadásul, mivel elég hosszú a termés ideje, tehát nem egy példánynak, mivel ez elég fákat nő be, tehát igazából nem látjuk a termő testen kívül a többi részét, ami behatolt a fának, a elhalt fának általában a részeibe, de élő fát is megtámad, tehát a fáknak az élő részét is megtámadja. Ezért csak azt látjuk, hogy egyszer csak megjelenik. És ami étkezési szempontból, gyűjtési szempontból jó az, hogy áprilisban is már van egy jókora adag, amikor ez a nagy méretű gomba, ez megjelenik, és hát akkor lehet belőle falatozni, mert akkor tényleg nagyon frissek, akkor csak frissek vannak még, majd utána ezek ugye pár hét alatt előregednek, és tönkre mennek, de később is megjelenik, tehát gyakorlatilag az egész év folyamán, egész őszig lehet találni, nyáron nem annyira jellemző, talán a száraz időszak miatt, de ősszel újra van, és akkor is fogyasztható, amíg az állaga kellemesen nedves, friss. Tulajdonképpen a lágy sajtokhoz hasonlít, különösen.
Sőt, azt olvastam, hogy ha kirántjuk, bepanírozunk és kirántjuk, akkor össze lehet téveszteni a csirke mellel, és tényleg
igen,
így van.
Igen, valóban nagyon, nagyon kellemes állaga, és az íze is kellemes. Állítólag Nyugat-Európa drága gombaként minősítik itt nálunk, hát nem ez a kedve, nem ez a gomba, ugye nálunk vargányára vadásznak az emberek általában. Ezt meg ott hagyják, mert ez egy tapló tulajdonképpen, sok más gombával együtt ehető egyébként, és sokféleképpen el lehet készíteni is, tehát ez a rántás, ez egyfajta magyar szokás, hogy mindent panírozzunk be, még a krumplit is panírozzuk be, sajtot, stb. De nagyon sok másféle módon elkészíthető például a sárga gévagomba, savanykás ételekben jól elképzelhető, ugye maga ennek az íze is egy kicsit fanyar, fiatalon talán kevésbé, tehát ízletes ételek formájában készíthető el. Érdemes még megjegyezni, hogy nem csak az ártéri erdőkben, hanem a gyertyános tölgyesekben jellemző faj szintén, ami viszonylag ugyancsak egy nedvesebb erdőnek számít, de itt a hegység peremén elég gyakori, meg beljebb is, a hegyek belsejében, vagy a völgyekben főleg. Ott pedig elsősorban nem a gyertyánt vagy a tölgyet szereti, hanem főként a vadcseresznyét. A cseresznyét. De a cseresznyét akkor is szereti, ha nem az erdőben nő, hanem a kertben. Most mivel ez egy olyan parazita gomba valójában, ami az élőfát megtámadja, tehát azon a fán, ahol a gévagombát megtaláljuk, és mondjuk ház közelében van, azt érdemes nagyon megfigyelni, azt a fát, mert a fa lehet, hogy könnyen elpusztulhat, és kiszáradhat, vagy kitörhet, mert ugye belsejét átjárta ez a gomba. Többek között, hogy más taplók is hasonlót csinálnak, ugye a bükfa tapló is ezt teszi, hogy élőfát egy kis kéreg repedésen, vagy valami külső sérülésen megfertőzés, onnantól kezdve annak a fának tulajdonképpen az élet-halál harca folyik, ami több évig, évtizedek is eltarthat, majd a vége nem a gomba pusztulása természetes formában, hanem a fa pusztul el, és utána még a gomba, a kidőlt fán is tud nőni. Tehát a géva gomba is olyan, hogy már a kidőlt fán is nő, és még utána egy darabig jó neki, már a nagyon korhatat nem szereti. Tehát ugye az élő fának az elpusztítása egy komoly kártevőként is jellemezhetni ezt a gombát, ettől függetlenül az íze finom.
És nem úgy nő, mint a mesekönyvekben, hogy kalap meg tönk, hanem ez emeletes rétegekben nő a fán.
Igen, tehát valójában egymás falat fölött nőnek a gombatermőtestek, ezeket konzoloknak szokták nevezni, a konzol az olyan lámpatestnek a megnevezésére szokott szolgálni, tehát ilyen féloldalasan nő, az egyik fel ugye a fa törzs, ami normális esetben álló, tehát ő pedig vízszintesen, mindig vízszintesen hozza a termőtesteit. Nagyon érdekes sárga színe van, felül egy kicsit olyan narancssárgás, de körkörösen változnak a színe, és a széle felé egészen fehér. Amikor nagyon szép fehér a széle még, és puha, egészen puha, akkor a friss a gomba. Egyébként óriási tömegben tud megjelenni, tehát én volt, hogy itt a bodrok közben olyan, hát egy kosárban nem fért bele egy kupac. Tehát és akkor most hány-hány kosárra szed az ember, ha több is van, de nyilván egy bőven elég, mert ennek a megevés az azért megfárasztja az ember bélrendszerét, mert azért mégiscsak gomba. bomba, és ezekből soha nem szabad túl sokat fogyasztani, hiába egyszerre sok terem. Tehát ezért célszerű például savanyítással eltenni, lehet belőle savanyú gombát eltenni zöldségekkel, nagyon ízletes tartósítási módja ennek.
A 2025-ös év gombájáról, a sárga géva gombáról Hegyesi Gábor biológust hallották. Farkas Ágnes biológus 7 hónapot töltött Ugandában a hegyi gorillák megfigyelésével. Bár gyerekként Jane Goodall volt a példaképe, és arról álmodott, hogy csimpánzokkal fog foglalkozni, a sors úgy alakította, hogy egy másik híres kutatónő Diane Fossey nyomdokaiba lépett. Most Farkas Ágnest hallják.
Minden nap 8-kor nekiindulunk, hogy megkeressük a gorillákat. Itt különböző távokat kell ugye nap mint nap menetelnünk. Van, hogy 3-4 óra hossza, mire odaérünk a gorillákhoz, de van, hogy ott vannak a kemping körül.
Hogy lehet őket megtalálni?
Úgy találjuk meg, hogy dolgozunk pigmi törzsből való ilyen kis erdőemberekkel, akik tudnak nyomot olvasni, nyomot követni, és hát ugye gorillák, hogy menetelnek ebben a sűrű aljnövényzetben, ugye lenyomják a leveleket meg az ágakat, és ezt nézzük meg, hogy hol vannak ezek a lenyomatok az erdőben, és ezt az ösvényt követjük. Illetve ugye mikor vége van ennek a 4 órának, a megfigyelésnek, amit nap mint nap végzünk, akkor valamilyen jelet, vagy letörünk egy ágat, vagy egy kis zászlót odarakunk, ahol ott hagytuk őket, és másnap ugyanehhez a ponthoz megyünk vissza, és attól a ponttól nézzük aztán, hogy merre mentek, illetve merre van lenyomva az aljnövényzet.
Kipécézel egy csapatot, és azt követed hónapokon keresztül, vagy belefutsz más csapatba, vagy ők futnak beléd?
Nem, csak egyetlen egy csapat van, amit megfigyelünk, ez a Chai Gurilo csapat. Annó, amikor én még ott dolgoztam, akkor csak kutatók mehettek ezekhez a gorillákhoz, most már turisták is, de ez az egy csapat, aki, illetve család, akin megfigyeléseket végzünk. A többi család az csak turistáknak van, illetve egyáltalán nem látogathatják őket emberek. Hát persze van olyan, hogy két család találkozik, vagy akár elefántokkal is találkoznak, és akkor ilyenkor ugye megfigyeljük, mi az interakció a többi állattal, de kifejezett megfigyeléseket csak a Chai Gurilon végzünk.
Az a csapat vagy család, amelyiket te figyeltél meg, az hogy nézett ki, hogy épült fel?
Mikor én oda mentem és elkezdtem a megfigyelést, akkor volt egy ezüst hátú.
Ez egy vezérhím?
Igen, az ezüst hátúak azok. Tehát mikor egy hím már olyan 14 éves kort eléri, akkor ezüst hátú lesz belőle. A mi ezüst hátunkat Rucsinának hívták, tehát ő volt a csapat vezére, és voltak nőstények, párzónőstények, illetve voltak kamaszgorillák, és pont pár hónappal ezelőtt születtek kis gorillák is, és az én kutatásom alatt is születtek bébi gorillák. És ugye hát a csapat aztán gyorsan változott, mert terhes lett pár gorilla, és mikor én eljöttem, akkor még születtek. És ugye aztán a végén már ki is mondhattuk, hogy az a hím, tehát ez a Rucsina, ugye a legsikeresebb hím lett egész Afrikában, vagy ugye az egész világon, mert még nem volt megfigyelve olyan család, akinél egy hím ennyi nőstényt el tud tartani, úgyhogy minden nősténynek gyermeke van. Utána ő már meghalt, tehát 2 éve rá ő meghalt a Rucsina, de hát nagyon, nagyon termékeny és nagyon-nagyon szerencsés családos sikerült neki ott létrehoznia.
Nyilván belezavarnak a turisták egy-egy csoport természetes életébe. Már maga a megfigyelés is egy kicsit belezavar az életükbe?
Elvileg úgy végezzük a megfigyeléseket, és a turistáknak is úgy kéne oda menni a gorillákhoz, és ugye egy órát töltetnek a turisták a gorillákkal, ez mind úgy kellene, hogy kinézzen, hogy teljesen neutrálisak vagyunk számukra. Tehát sem pozitív, sem negatív hatást nem gyakorolunk rá. Ugye ez például különbözik attól, amit Diana Fossey annó csinált, mert ő ezért simogatta a gorillákat, etette őket, de ilyesmi már azért nem történik, vagy nem szabadna, hogy történjen. Ugye látunk néha YouTube videókat, hogy egyesek simogatják a gorillákat, de ez nagyon veszélyes lehet, inkább a gorillákra nézve, mint az emberekre. És mikor egy ilyen csapatot habituálnak, illetve hozzászoktatják az emberekhez, mindig nagyon figyelnek, hogy ez teljesen semleges legyen.
Tehát vadak maradjanak a gorillák?
Igen. Tehát pont mondjuk, amit a Diana Fossey annó csinált, ugye az teljesen befolyásolta a gorilláknak a viselkedését. Tehát, hogyha te egy állatnak ételt adsz, meg simogatod, hát az egy nagyon pozitív dolog, teljesen máshogy fog viselkedni, mint hogyha téged csak egy faágnak nézne, vagy egy, nem tudom, egy őzvidának. Igen. Most ugye azért nem mondtam, hogy fának, mert ugye a fát azt lehet, hogy megenni. Tehát a lényeg az, hogy valami nagyon semleges dolognak kell, hogy kinézzél, és ugye negatív, tehát a negatív sem lesz, nem bánthatod őket, nem támadhatod meg őket, de ugye pozitívan sem viselkedhetsz. És ugye mi a kutatók ugye ezt próbáljuk elérni, és így tudjuk igazából az ő természetes viselkedésüket megfigyelni. Viszont hogyha a turisták ugye egy-egy fénykép kedvéért közelebb merészkednek hozzájuk, vagy akár meg is simogatják őket, ugye ez nagyon, nagyon rosszul befolyásolhatja a gorillákat, mert esetleg hozzászoknak, hogy ilyen kedvesek az emberek, és mondjuk mikor elcsászkálnak az erdőből, és kimennek a termőföldekre, akkor ugye például az orvadászok, vagy a helyi emberek, hát ugye ilyenkor bántják a gorillákat, és viszont a gorillák meg ugye oda mennek hozzájuk, mert azt szokták meg, hogy mondjuk simogatják őket. Tehát mondom, az, ami Diana Fossey csinált, az már azért a mai világban már nem működne.
De azért kellett az ahhoz, hogy másképp nézzünk a gorillákra, mint a King Kong filmekre.
Hát igen, mindenképpen az ő idejében ugye nagyon keveset tudtunk ezekről az állatokról, mert ugye nagyok, meg veszélyesek, és hát igen, lehet, hogy ezek a fényképek, meg ezek a videók, amik ott róla készültek, ez lehet, hogy úgymond egy úttörő volt, hogy az emberek ugye lássák, hogy ezek az állatok valóban szelídek, és tényleg szükség van a védelmükre. De hát manapság ez már ugye nem állja meg a helyét.
Az elhangzott beszélgetésben Farkas Ágnes biológust hallották, aki 7 hónapot töltött Ugandában a hegyi gorillák között. Most Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 57. része hangzik el, felolvassa Szívós Győző.
Kelet-Afrika első számú különlegessége. Sehol a földön másutt nem létezik ilyen állattömeg. Nincs még egy hely, ahol a nagytestű állatok, a fűevő patások még most is 100 000 és millió szám népesítenék be a szavannát. A függetlenségi harcok idején, majd azután a már önálló afrikai államok első időszakában nem úgy nézett ki, hogy az állatvilág utolsó oázisai fennmaradnának. Volt államférfi, aki kijelentette, akkor lenne a legboldogabb, ha az utolsó zebra is elpusztulna. Ha most meg is hökkenünk, nem is annyira meglepő ez az álláspont. Az újonnan alakult államok nem az állataiktól várták a hírnevet, hanem a civilizációs fejlődésükre voltak büszkék. Amellett az élővilág megóvása, a nemzeti parkok létesítése pénzbe, sok pénzbe kerül, és arra máshol volt szükség. Elévülhetetlen az érdemük azoknak, és itt elsőként Grzimek professzort kell említeni, akik az államférfiakat rávették arra, hogy érdemes büszkének lenniük, mert az országaik egyedülálló természeti értékeinek a megőrzése az egész emberiség érdeke. Ami meg a dolog anyagi részét illeti, megindult a szafari turizmus, és a bevételekből már tellett a természetvédelemre is. Ez a fajta turizmus a legtöbb országban felváltotta a vadászatot. Ma már csak 3 afrikai országban létezik vadászat, eltekintve persze az orvadászoktól. A Serengeti Nemzeti Park a legnagyobb Tanzániában, és feltehetőleg a leghíresebb egész Afrikában. Elnevezését a maszáj nyelvre vezethetjük vissza, és végtelen síkságot jelent. Valóban a Serengeti, a Ngorongoro, a tanzán-kenyai határ között elterülő és csaknem a Viktória tóig nyúló hatalmas plató jó részét elfoglalja, s csaknem 15 000 négyzetkilométer. A Serengeti ökoszisztéma a kelet-afrikai állatvilág fantasztikus tárháza. Ezen a területen járva fogalmat alkothatunk arról, hogy korábban még az emberi civilizáció túlsúlyra kerülése előtt milyen lehetett az afrikai szavannák és erdőszavannák állatvilága. A Serengeti csodás állatvilágáról már a német gyarmatosítás idején, az első világháború előtti Német-Kelet-Afrika korában is szállongtak hírek. Majd később, az 1920-as években indultak az első szafarik, amelyeket hivatásos vadászok szerveztek. Állatrezervátummá 1950-ben nyilvánították, s néhány faj már ekkor teljes védelmet élvezett. A következő évben, 1951-ben szervezték nemzeti parkká. Ez időben még a Ngorongoro is ide tartozott, de ez a terület aztán a védettség hierarchiájában egy lépéssel hátrább került, státusza azóta Conservation Area. Történt ez főleg azért, hogy a legszigorúbban védett területekről ide települhessenek a maszájok. Mivel ez a nép nem vadászik, és soha nem is vadászott, s már arról az egyébként döbbenetes szokásokról is letettek, ami a férfivé avatás rituáliához hozzátartozott, a férfi jelöltnek egy szál lándzsával le kellett döfni egy oroszlánt. Mindössze a legeltetéssel okoznak kárt. Ezt viszont a Ngorongoroban aránylag jól lehet ellenőrizni. Magához a Serengetihez viszont hozzákapcsoltak elsősorban északon néhány keskenyebb sávot. Ezeknek az aránylag nem nagy kiterjedésű területeknek fontos szerepük van a gnúk vándorlása során. A Serengetin több zóna különíthető el, amelynek növényzete és részben állatvilága is más. A rövid fű síkság fátlan. Itt a fű a száraz északban teljesen kiszárad, és nincsenek a közelben állandó vizek. Délkeletről az eszkárpment felől jöve elsőként ez a végtelen síkság tárul fel előttünk. A fű itt még az esős időszakban is rövid. Az esős évszakban általában novembertől májusig elképzelhetetlen tömegű állat tartózkodik a rövid és a hozzá csatlakozó magas füves síkságon. Mint egy 1,5 millió gnú. Csak nem 200 000 zebra, több mint 250 000 tomzon és grand gazella, valamint struccok, jávorantilopok, tehén és lóantilopok sok ezres csapatai. Őket követik a ragadozók, s nem maradnak el a dögevők sem. A rövidfőű síkság produktivitása már csak azért is figyelemre méltó, mert az állatok zöme csak akkor talál itt megfelelő életlehetőségeket, ha az esős évszakban a természetes mélyedésekben elegendő víz gyűlik össze. Különösen vonatkozik ez a gnúra és a zebrára. Mindkettőjüknek rendszeres időközökben inniuk kell. A Serengeti ökoszisztéma domináns növényevője a gnú. A gnú vándorlás egész Kelet-Afrika legfantasztikusabb zoológiai spektákuluma. A vonuló csapatok mintegy 25 000 négyzetkilométernyi területen mozognak. A száraz időszak kezdetén északra és nyugatra, a Viktória tó felé igyekeznek, s ott gyűlnek össze, ahol fák és állandó vízfolyások vannak, ilyen a kenyai mara. A leglátványosabb a vándorlás májusban és júniusban. Ilyenkor a konvojok 40 kilométer hosszan nyúlnak el. A nedves időszak beköszöntekor ellenkező irányba tartanak, és szétszoródnak a frissen kizöldült síkságon. A gnúk párzása csaknem egy időre esik. Mindössze 3 hét a párzási időszak, és ennek megfelelően 8,5 hónapra rá nagyjából egyszerre születnek meg a gnúborjak. Ennek a trópusi klímán ugyancsak ritka jelenségnek az adaptációs értéke óriási, mert bár ilyenkor is sok fiatal állat esik a ragadozók áldozatául, mégis sokkal kevesebb, mintha egész évben folyamatosan születnének. Már maga a nagy gnú tömeg is nyújt védelmet, hiszen a kisebb ragadozók nemigen merészkednek közéjük. Sok újszülött azért pusztul el, mert a nagy kavarodásban elveszíti az anyját. A gnúk a legritkább esetben fogadnak el idegen borjat. Más gyermekét még akkor sem hajlandók szoptatni, ha a sajátjuk elpusztult és duzzadtak az emlőik. A gnúk, ezek az egyébként is meglehetősen furcsa kinézetű állatok, jókedvükben bohókásan mozognak. Szemmel látható ok nélkül vágtatnak ide-oda, hátsó lábaikkal kirúgnak, egymást játékosan öklelik. A párzási időszakban ezek a játékok már komolyabbá válnak. Ekkor nagyobbakat öklelnek, szarvaikkal összeakaszkodva igyekeznek ellenfelük nyakát kicsavarni, és így a földre kényszeríteni. De tulajdonképpen ez is csak álharc. Komolyabb sérüléseket nem okoznak egymásnak. Éjszakánként nagy tömegbe verődnek, felváltva fekszenek vagy állnak, de helyüket nem változtatják. Amikor éjszaka jártunk a Szerengetin, a gépkocsi fényszóróinak fényében mindenütt a gnúk sárgás vagy sárgás-zöld szemei csillogtak. A zebráki a fényben vörös. Éjszaka is meglehetősen hangosak, de igazán hajnalban lesznek azok. Mindenütt hallik a bőgésük, amint hosszú sorokban megindulnak. Sok állat akkor pusztul el, amikor a folyókon kelnek át. Tudnak ugyan úszni, de a nagy tülekedésben a víz alá tapossák egymást. A felpuffadt gnúdögökre százával gyűlnek a keselyük és a marabuk. A gnúkkal együtt vonuló zebrák számaránya jóval kisebb, 1-6-hoz, de feltűnő, markáns képviselője a nagy állatvándorlásnak. A zebrák szoros családi kötelékben élnek, több csődör meg vagy egy tucat kanca és csikó tartozik együvé. A csődörök nem csak éberen figyelnek, amíg a többiek legelnek, hanem támadás esetén meg is védik a családot. Mégpedig olyan eredményesen, hogy gyakran a vadkutyák meg a hiénák nagy csapata is feladják a küzdelmet. Előfordul, hogy veszélykor 200 zebrából álló ménes gyűlik össze, s a hátvédet alkotó csődörök kivéletlenül rúgják és harapják a támadókat. Érdekes, hogy a hiénák inkább a zebrák harapásától félnek, holott egy jól irányzott rúgás is méterekre röpíti a legkövérebb hiénát. A zebrák csíkozása olyan, mint az emberek új lenyomata. Nincs két egyformán mintázott állat, mindegyiket meg lehet különböztetni a többitől. A rövidfüves területek legjellegzetesebb állatai a kistermetű antilopok, a könnyűlábú gazellák. Az alacsonyabb fűben jobban észre tudják venni az ellenséget, hiszen termetük miatt kevésbé jól látják be a vidéket, s az asztal simaságú szavannán kamatoztathatják leginkább a futógyorsaságukat. Bőven akad ellenségük. Elsősorban a még náluk is fürgébb gepárd terít le közülük sokat, de a csapatban vadászó vadkutyák, a leopárdok és a hiénák étrendjén is szerepelnek. Száraz időszakban, amikor a gnúk és a zebrák már odébb vándoroltak, a vadász területét nem változtató rezidens oroszlánok is a gazella húsra fanyalodnak. A kisebb termetű és vöröses színű Thomson gazellából, vagy ahogy Afrika szerte mondják, a Tommyból úgy 250 ezer él a Szerengetin, míg a nagyobb és világosabb színű Grand gazellából mindössze 30 ezer. A Grand gazelláknak csak a hímjei viselnek az oldalukon sötét sávot, ellentétben a Tommykkal, amelyeknél ez a sáv mindkét nembeli példányokon megtalálható. A két faj a szarvak alakja szerint is elkülönül. A Grand gazelláé jóval szélesebb terpesztésű. Mindkét faj bakjai és tehenei is hordanak szarvat, de a nőstényeké jóval kisebb. A gazellák sokkal tovább kibírják víz nélkül, mint a gnúk vagy a zebrák, s már ezért is megélnek a rövid fűvű síkságon.
Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában, az 57. részt hallották, Vojnics András könyvéből Szívós Győző olvasott fel. Mai összeállításunk ezzel véget ért. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs pedig Somogyi Márton volt. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 7. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman, Belső fény. A tiszta imádságként végzett meditáció. semmit sem vehetünk el magunktól. Az egységesülés folyamata során szentelődünk meg. Az életszentség minden keresztény számára eleven valóság, semmi szükség arra, hogy zavarba jöjjünk tőle. A szentség valójában a létezés sajátos minősége. Azt jellemzi, ahogyan létezünk. Az általánosan elterjedt elképzeléssel ellentétben nem pusztán kiérdemeljük azzal, amit teszünk, ugyanakkor a keresztény életszentséggel együtt jár, hogy sajátos minőséggel ruházza fel cselekvésünket. Éppen ezért a cselekedeteink szerves részét alkotják a meditáció útján kibontakozó keresztény életünknek. Nem kell sokáig járnunk az utat ahhoz, hogy ráébredjünk, a meditáció megváltoztatja mindazt, ahogyan cselekszünk, mind azt, különleges döntési helyzetekben, amit teszünk. Amit teszünk, tévedhetetlenül jelzi, hogy kik vagyunk és hol tartunk. A cselekedeteink szintén szervesen hozzátartoznak ahhoz, hogy felismerjük, kik vagyunk. Ezért a szeretet a jele az életszentségnek, és a meditációban előre haladva, spirituális növekedésre szert téve egyre inkább rajtunk kívül másban lesz a középpontunk. A folyamat egyaránt megmutatkozik abban, hogy miként gondolkodunk, és abban, hogy milyen érzéseink vannak, értelmünk és szívünk változásaiban és átalakulásában, ami maga a keresztény tapasztalat. Azért változik meg gondolkodásmódunk, mert a gondolataink egyre kevésbé forognak saját magunk körül. Ahogy növekedünk az életszentségben, s egyre inkább egészszé válunk, egyre kevésbé foglalkoztat már minket, hogy elemezzük magunkat. Értelmünk fényét rendszerint önmagunkra irányítjuk, s azt vizsgáljuk, méricskéjük, elemezzük és latolgatjuk, ami velünk kapcsolatos. Ha viszont Krisztus tudata egyre nagyobb teret foglal el tudatunkban, értelmünk fényét nem önmagunkra irányítjuk, hanem Krisztus misztériumára, s azon leszünk, hogy észrevegyük Isten jelenlétét, s a mélyére hatoljunk az isteni dimenziónak az élet minden területén, az egész teremtésben. Ennek eredményeként a béke új dimenziója alakul ki bennünk, amely a keresztény átalakulás gyümölcse. Önmagunk elemzése szorongást szül. Ha viszont gondolkodásunk túl tud jutni ilyen-olyan elgondolásainkon, és a látásmódunk is megtisztul a képektől, önmagunk felé emelő csodálkozással megközelítjük Isten misztériumát. Érzelmi téren is azt fogjuk tapasztalni, hogy érzésvilágunkat egyre inkább áthatja az együttérzés, vagyis nem egyszerűen csak azért lesznek érzéseink, hogy önmagunkat, tudatállapotainkat és hangulatainkat vizsgálgassuk, hanem érzelmi képességünket arra kezdjük használni, hogy belehelyezkedjünk mások tapasztalataiba. Érzéseink egyre kevésbé forognak saját magunk körül, azt érezve, amit mi érzünk, és egyre nagyobb szeretettel fordulnak mások felé, velük együtt haladnak, a javukat keresik, sőt, be is hatolnak belső világukba. A keresztény élet középpontjának ez az áthelyeződése mindannyiunknak hivatásunk, s olyan tudatgyümölcse, amely magasabb rendű, mint az öntudat. A keresztény kinyilatkoztatás teljes fényénél tudjuk, hogy Krisztus tudata, Krisztus emberi tudata hozza létre, amelynek teljesen önmagán kívül van a középpontja. Krisztus értelme és szíve teljes mértékben az Atya és az emberek felé irányul, s a legkevésbé sem hajlik vissza önmagára. A következő szakasz a Filippi levélből származik. Szent Pál arról beszél, hogy azt a feladatot kapta, teljesen adja át Isten üzenetét, hirdesse a titkot, amely hosszú ideig és sok nemzedéken át rejtve volt, most azonban feltárult Isten népe számára, akivel akarata szerint megismertette, hogy tudassa, mennyire gazdag és dicsőséges minden nép között. A titok a következő. Krisztus bennetek, az eljövendő dicsőség reménye. Átalakulás. Az evangélium belső középpontjában változásra, új forma elfogadására hívó felszólítás hangzik el, és ennek az átalakulásnak a tapasztalata ruházza fel erővel az új szövetségi írásokat. A Szótól a Csendig lapjain John Mail is beszél erről. Először a római levél egyik szakaszát idézi, amelyet különösen szeretett. Ne szabjátok magatokat többé e világhoz, hanem engedjétek, hogy értelmetek megújuljon, s így egész természetetek átalakuljon. Ezután arról kezd beszélni, hogy természetünk átalakulása valóságos és elérhető lehetőség számunkra. Ugyanez a tartalma a keresztények azon alapvető tapasztalatának, hogy újjászületnek a Szentlélekben. Akkor születünk újjá, amikor felismerjük magunkban Isten élő lelkének erejét. Ez a felismerés zajlik a meditáció útján, amely ennél fogva az átalakulás és az újjászületés útja. Ahányszor csak leülünk, hogy meditáljunk, mindig változunk. Soha nem vagyunk ugyanolyanok a meditáció után, mint előtte. Amikor meditálunk, mindig megújuláson megyünk keresztül, s megújulás pedig az új szövetségben egyenrangú azzal a tapasztalattal, hogy átalakulunk, lerázzuk magunkról régiségünket, és újjáformálódunk. Az evangélium felszólítása tehát az emberi szív egyik mélységesen mély igényét célozza meg, olyan igényt, amely vallásunktól és lelki érettségünktől függetlenül mindannyiunkban megvan. Minden ember vágyik arra, hogy megváltozzon. Ebben a nagyon is átérzett szükségletben szerepet játszik az a felismerés, hogy foganásunk és születésünk értelme csak akkor tudatosulhat bennünk igazán, ha újjá születünk. Mindannyian tudjuk, hogy meg kell változnunk, mert változás nélkül nem tudunk növekedni, és senki sem élhet értelmesen, sőt még csak örömét sem lelheti az életben, ha nem növekszik. A növekedés pedig azt jelenti, hogy előre haladunk az ismeretlen felé, s ezért természetesen magunk mögött hagyjuk a múltunkat. Jól lehet megvan bennünk az a mélyen gyökerező felismerés, hogy változnunk kell, félünk is az átalakulástól, mert az emberi természet összetevőihez az is hozzátartozik, hogy ellenállást tanúsítunk azzal szemben, amit nem ismerünk. Nem hagyjuk magunk mögött a múltat, hanem rajta csüngünk, még akkor is, ha pontosan a múltunkat szeretnénk lerázni magunkról. Így hát sokszor múltunk legfájdalmasabb, legszomorúbb és legterméketlenebb maradványaiba kapaszkodunk. Az ilyen magatartás mintáinkat neurózisnak, fixációnak vagy megszállottságnak nevezzük. Korunk egész pszichológiai eszköztára valójában értelmünknek és szívünknek ahhoz a sajátos vonásához tapad, hogy hajlamos szembeszegülni az önmagán túlmutató emberi misztérium önmagán túlnyomuló mozgásával, s önmaga elvesztésétől félve ellenáll a növekedés erőinek. Ha tehát nem spirituális, hanem pszichológiai úton járunk, azt kockáztatjuk, hogy nem növekedünk, hanem megrekedünk saját magunknál, egyre növekvő számú tükörből szőtt labirintusba vész tekintetünk, tapasztalataink szűk körét bámuljuk, s nem lépünk túl múltunk régi világán, amely megfojtja a megújulást. Szakadj el magadtól! Ha elgondolkodunk Jézus e szavain, már is megértjük, mire vagyunk teremtve. Arra, hogy elengedjük a múltat, s ehhez azt a feladatot, összes feladatunk közül a legradikálisabbat is vállalnunk kell, hogy elfelejtsük a múltat. Félünk azonban elfelejteni a múltat, nem vagyunk hajlandók teljesen a jelenben élni, és ezért nehéznek érezzük, hogy mondjuk a mantrát. Ha viszont bátran és hittel megtanuljuk elfelejteni a múltat, akkor így módon elveszítve magunkat előre tudunk haladni. Előre haladni, azaz egész személy halad előre, akivé az adott pillanatig váltunk, s ezért a múltunk már nem pusztán úgy van jelen számunkra, hogy lenyűgöz, vagy önmagunk köré csavar minket, hanem beépül annak a személyes misztériumnak az egészébe, amelynek hivatásunk szerint most már lennünk kell. Azért kell elfelejtenünk a múltat, hogy teljesen beolvadjon a jelenbe. Jézus tanításának fényében tehát azért veszítjük el magunkat, hogy megtaláljuk magunkat, és miközben elveszítjük azt, akik vagyunk, át is alakulunk. Attól félünk, hogy önmagunkat elveszítve más valaki, valami más lesz belőlünk. Minden mitológiában az egyik legmegragadóbb és legijesztőbb szimbólum, hogy valamely teremtmény átalakul valami mássá. És attól félünk, hogy velünk is ugyanezt történhet, ha elfelejtjük magunkat. Ez a félelem azonban mindenestől távozik szívünkből, ha megnyitjuk Isten szeretetének, amely Krisztus lelke, szívünkben lakozó lelke által elárasztott minket. A szeretet megtanítja, hogy egyszerűen csak azzá változzunk, aki vagyunk, s átalakulásunk során azzá a személyé leszünk, akik eleve vagyunk. Valóban ér minket veszteség, de csak a formánkat veszítjük el. Átalakulunk. Egyik formától a másikhoz jutunk el, miközben egyéni és sajátos zarándokutunkat járjuk, s akkor alakulunk át, ha nyitottak vagyunk arra, ami a formán túl rejlik, annak a személynek a belső lényegére, aki vagyunk, más szóval a lelkünkre. Lelkünk legbelső mélységében rátalálunk Isten lelkére, aki Jézus szeretetteli lelkében van jelen számunkra. Féltve őrzött emberségünk szívében rátalálunk Jézus emberségére, mely átalakult attól, hogy teljesen nyitott volt Istenre. Ha vállaljuk ezt, különleges és hétköznapi utat kezdünk járni. Utunk során számos problémába ütközünk. A múltunk miatt, lényünk egységesülése miatt, azért, mert alkalmazkodnunk kell, és azért, mert szembe kell néznünk a jövővel. Úgy véljük, hogy az átalakulásunk folyamán felmerülő problémákra valamiképpen kívülről kell megoldást találnunk, még több ismeretre kell szert tennünk, gazdagítanunk kell tudásunkat, és új módszereket kell elsajátítanunk. Az evangélium viszont azt tanítja, hogy a problémáink már meg vannak oldva, és semmi szükség arra, hogy még bonyolultabban próbáljuk kezelni őket, inkább arra van szükségünk, hogy szegények legyünk. A szegénység sokkal hatékonyabban lebontja változásnak ellenálló makacságunkat, mint bármilyen megoldás. Az átalakulás keresztény útján adódó nehézségek és feladatok megoldására tehát nem akkor van esélyünk, ha elemezni kezdjük magunkat, és nem is akkor, ha önmagunkból kilépve külső módszerekbe keresünk támaszt, a megoldást a szegénységtől kell várnunk, más szóval a meditáció dinamikájától. A szegénység jóvoltából megvalósuló átalakulás nem csak minket formál, hanem a problémáinkat is átalakítja. Nagyon sokszor mi magunk vagyunk a probléma. Az evangéliumokban elbeszélt csodákban pontosan annak a tapasztalatát ismerhetjük meg, hogyan emelkedhet fölébe az ember a problémáinak. Ezzel találkozunk a közösségi életben, amely a tapasztalatok megosztásának köszönhetően különösen eleven és közvetlen tud lenni. Ráébredünk, hogy nagyon sokféle formát ölt, és nagyon sokféleképpen testesül meg az evangélium, a közösségünk és a lelkiségi hagyományunk tanítása. A közösségi élet látszólag szűk és határolt keretei között elképesztően sokféle forma, csodálatosan tág gazdagság lüktet. A közös élet megtanít minket arra, hogyan lehetünk nyitottak a lélekre, akit semmilyen forma nem köt, de bármilyen formát magára tud ölteni, és minden formában élni tud. Beágyazva valamennyit az egyetlen maradandó formába, az egyetlen képmásba, amely nem változik, azaz Krisztusba. Az egymás iránt táplált szeretetben, vagyis a problémák megoldásának keresztény módszerében rátalálunk Krisztusra, aki az emberi léthelyzet dilemmájának legfőbb megoldása. Pontosan azért meditálunk, hogy megismerjük a szeretetnek ezt az erejét, s így módon ráébredjünk arra, mi a jelentősége Krisztusnak.
Lawrence Freeman belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 7. részét Dér Gabriella színművésznő olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.
Szentek, szent életű emberek.
A napszentje, Szent Imre herceg, Székesfehérváron született 1007 között, meghalt 1031. szeptember 2-án, körülbelül 24 évet élt. Szent István királyunknak és Boldog Gizellának több gyermeke is született. A Képes Krónika több fiúról is említést tesz, de ők picikorukban meghaltak. Nevét csak kettőnek ismerjük. Ottónak, aki valószínűleg már 1000 előtt meghalt, és Imrének a nevét, aki a kerességben anyai nagybátyjának, II. Szent Henrik német-római császárnak a nevét kapta, amelyből a magyar ajkakon csak évszázadok múltán alakult ki az Imre név. Édesanyja, de főleg édesapja nagy szeretettel vette körül életben maradott gyermekét, minden nap belefoglalta nevét imádságaiba, és sokszor felajánlotta Máriának. Hálát adott Istennek, hogy Árpád nemes törzsén olyan rügyet fakasztott, akire nyugodt lélekkel bízhatja majd halála után az ország továbbépítését. Mivel országos gondjai nem engedték meg, hogy fiának szellemi nevelését maga irányítsa, megbízta a tudós és szent életű Gellért Bencés szerzetes apátot, aki Velencéből jött Magyarországra, hogy legyen a nevelője. A nagyműveltségű és szent életű szerzetes pap segítségével a fiatal herceg igen hamar nagy haladást mutatott a világi tudományokban. Több nyelven beszélt, többek között latinul és németül is. Részt vett a lovagi tornákon, vadászott és lovagolt. Testben lélekben kisportolt, kifinomult magyar férfi volt. Egy velencei krónika szerint tudós és szent volt egyszerre. Mindezeknél fontosabb volt számára Isten nagy szeretete. Történelmünk megsárgult lapjain olvashatjuk, hogy kora ifjúságától vezeklő övet hordott, keményen bőtölt, és kedvenc foglalkozása az imádság volt olyannyira, hogy még éjszakáinak egy részét is imádságban töltötte. Egyszer egy szolga kíséretében a veszprémi Szent György templomban imádkozott. Azon töprengett, hogy mit ajándékozhatna Istennek, mint legkedvesebb áldozatot. Hirtelen nagy tündöklés vette körül, és egy hangot hallott, amely azt kérte, hogy adja Istennek a szüzességét. Ezt örömmel meg is ígérte. Apja példája nyomán Isten után a szűzanyát szerette és tisztelte a legjobban. Tisztasági fogadalmát akkor is megtartotta, amikor házasságot kötött. Feleségével közösen megegyeztek, hogy testvérként élnek majd egymás mellett. 15 éves korától apja maga mellé vette, 23 éves korában pedig befejezetnek látta nevelését. Arra gondolt édesapja, István, hogy uralma és tekintélye tetőpontján minden gondját fia vállaira helyezi. Az Intelmek című munkájában Imre fia számára pontosan leírja, mit vár Isten, mit vár a népe és egyháza egy jó magyar királytól. És ha jó király akar lenni, akkor Intelmeit nem feledheti. Bár István király földi koronát szánt fiának, a jóisten gyors égi koronát nyújtott neki. Az alig 24 éves ifjút vadászat közben egy feldühödött vatkan megsebezte. Belehalt sérüléseibe, sebeibe 1031. szeptember 2-án. Így ír erről a krónika. Siratta őt Szent István és egész Magyarország vigasztalhatatlanul nagy sírással. A legújabb történelmi kutatások nem zárják ki azt a lehetőséget sem, hogy merénylet áldozata lehetett. Drága testét a székesfehérvári bazilikában helyezték el. Egy nyilvános csoda után 1083-ban László király az ország főpapjai és világi nagyjai jelenlétében Imrét, Istvánt és Gellért püspököt oltárra emelte. Szent Imre nem csak az összmagyarság, hanem az ifjúság példaképe. Sokan viselik nevét, de sajnos kevesen követik erényes életét. Az a nagy kívánságunk, hogy a mai magyar ifjúságnak ő legyen vezércsillaga, példaképe. Prohászka Ottokár írta róla, Szent Imre hivatása az, hogy eszményt hirdet, példája kihat századokra, s nemzetének nagyobb szolgálatot tesz, ha az erény uralmát benne biztosítja, mintha az országot arasznyi uralmával boldogítja. Az ének szavaival kérjük közben járását. Szent Imre herceg, Magyarország éke, szűztiszta élet legszebb példaképe, serdülő ifjak pajzsa menedéke, könyörögj értünk. Gyöngy volt a lelked, tiszta mind a sírig, mint lilióm szál, amely csak most nyílik, oly csillag voltál, mely csak égre illik, könyörögj értünk. Jó magyar népünk alig, hogy megtére, már oly szép gyöngyöt termett Árpád vére, hogy még az ég is óhajtozott érte. Könyörögj értünk. Emberi testben angyalmódra éltél, térdeden lelt a hajnal és az éjfél. Az igaz útról soha le nem tértél. Könyörögj értünk. Mint rózsát, melyet koszorúba törnek, a halál téged olyan hamar tört meg, hogy ne légy éke sokáig a földnek, könyörögj értünk. Szent Imre herceg, magyar ifjak pajzsa, a veszélyt tőlünk karod távol tartsa. Ne engedj jutnunk kísértésbe, bajba, könyörögj értünk. A Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Imrét tündöklő ifjúságában emelted szentjeid társaságába. Miután sugallatodra neked szentelte életét, engedd, hogy mindenkor közben járó segítőnk legyen nálad, Krisztus a mi Urunk által. Szent Imre, a magyar ifjúság védőszentje, könyörögj a mai magyar ifjúságért. Az ének szavaival kérjük Istent, Istenünk, hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg.
Yeah.